hanyat fekve. A szemészeti klinika műtőjével komolyabban általános iskolásként ismerkedtem meg. Második alkalommal már középiskolásként kerültem oda. A maga módján az ott eltöltött fél órák is a feledhetetlen emlékek sorába tartoznak, bár, ha tehettem volna, szívesen lemondtam volna róluk. A nyolcadik osztály várt rám, a nyár azzal telt el, hogy 3 hetente anyukámmal kontrollvizsgálatra jártunk. Állandósult a magas szemnyomás, az a veszély fenyegetett, hogy a műtőasztalon kötök ki. Alig hogy elkezdődött a tanév, a következő ellenőrző vizsgálaton megjegyezte a tanár úr, elkerülhetetlenné vált az operáció. A középkorú szakember közérthetően elmagyarázta, miként teszi tönkre a látást a magas tenzió. A szemben többek között egy folyadékelvezető csatorna is van. A hajszálnál 1/10 akkora átmérőjű csövecskén keresztül a salakanyagok távoznak el a szemből. A glaukóma szembetegeknél ez a csatorna, vagy nincs megfelelően kifejlődve, vagy az évek folyamán szűkebbé válik, esetleg teljesen elzáródik. Okát egyiknek sem lehet tudni. A kifejlett szemcsatornánál kisebb keresztmetszet miatt a csövecskében felgyülemlik a folyadék, benne túlnyomás alakul ki. Ez kívülről is jól észlelhető, mert a szemgolyó megkeményedik, mérete megnő. Ennek a szembetegségnek nem tudni az okát. Lehet vele született, mint az enyém. A vele született glaukóma esetén oknak felmerülhet a fejlődési rendellenesség, vagy az öröklődés. Esetemben sokáig az első lehetőség látszott valószínűnek, de mint később kiderült, anyai ágon a rokonságban másnál is előfordult. Az élet bármelyik szakaszában, bármikor, és mindenkinél előfordulhat, hogy nála megjelenik a glaukóma. Fejfájás, erősebb esetben glaukóma roham, színes karikák a világító lámpa körül, és kitágult pupilla az, ami sejteti a rosszat. A látást a következőképpen rongálja, és adott esetben teszi tönkre véglegesen a glaukóma, a megduzzadt szemcsatorna nyomja a retinát, ami a látóideg hártya. A retina akkora, mint a kisujjon a köröm, pókhálószerű a kinézete, tulajdonképpen hajszálerek hálózata. Vér folyik benne, és oxigénnel táplálkozik. A megduzzadt szemcsatorna neki nyomódik a retina falának, így abba nem tud elég vérbe áramlani. Az oxigén hiány következtében fokozatosan elhalnak a látóideg sejtek. Előbb az éles látás szenved kárt, majd a térlátás. A normális szemnyomás 16-18 higany milliméter. Ha ennél alacsonyabb az érték, az is rossz, sőt nagyon veszélyes is tud lenni. Ilyen esetben könnyen megeshet, hogy a retina leválik a helyéről, mivel nincs, ami ott tartsa. A teljesen levált látóideg hártya úgy viselkedik, mintha egy pici luftballon darabkát jó erősen széthúznánk, majd hirtelen elengednénk. Az azonnal összezsugorodik és vége, a magas tenziónak a látásra gyakorolt káros hatása legjobban a fényképezőgép segítségével szemléltethető. Ha túl exponált a felvétel, glaukóma, akkor a negatívon, retina életlen kép keletkezik. Ha előhívjuk a negatívot, akkor a pozitív kép életlen, homályos lesz, ez az agyi kép, amit látunk. Mivel a látóideg hártyát nem lehet cserélni, mint a fényképezőgépben a negatívot, ezért nem javítható az aktuális látás minősége, maximum szinten tartható. De, ha újra felszökik a szemnyomás, akkor tovább romlik a látás. Elméletileg ezzel a betegséggel annyi mindent nem lenne szabad tenni az életben, hogy ha azt mind betartottam volna, akkor nem lett volna életem, és akkor sem úsztam volna meg. Szeptember 22-én reggel megpakolt táskával keltünk útra anyukámmal. Elkerülhetetlenné vált a műtét. A tanár úr azt kérte tőlem, hogy altatás nélkül operálhasson meg. Anyukám majdnem szívbajt kapott, amikor meghallotta a kérést, amiről hevesen le akart beszélni. Én úgy gondolkodtam a felvetésről, ha az altatást kérem, akkor tán még azt fogja hinni rólam a tanár úr, hogy még kisfiú vagyok. Meg akartam mutatni mindenkinek, hogy nem félek még egy nyavajás szemműtéttől sem. Azt hiszem, mindenki meglepődött a válaszon, talán még én is. A végleges felelet előtt csak annyit mondtam, ha megígéri a tanár úr, hogy nem fogok fájdalmat érezni az operáció közben, akkor nem kell altatnia. Ő pedig megígérte. Felnőttek közé kerültem és azok sokat sóhajtoztak rajta már ilyen fiatalon is. Reggel jött a beteg kísérő, és már a korterem ajtajában harsogta a nevemet. A valós magasságomnál alacsonyabbnak vélhetett, mert majdréztam egy kicsit. A folyosó elejéig mentünk, ott balra a műtő, míg jobbra az előkészítő volt. Egy-két felnőtt már zizegett odabent. Köntösben ücsörögtek a székeken, a nyárutóhoz képest eléggé sápadtnak tűntek. Kaptam egy nyugtató tablettát, amit egy pohár vízzel leküldtem a gyomromba. Szagos fertőtlenítő folyadékkal kezdték lemosni a szemem környékét. Közben újabb delikvensek érkeztek, az előkészítettek megmehettek a sorsukra. Érzéstelenítő szemcseppet is bőségesen locsoltak a kuksimba. Volt az előkészítőben egy hatalmas fotel is. Majdnem olyan forma, mint amilyen a fogorvosoknál van rendszeresítve. Volt fejtámasza, és nagyon masszív alkalmatosságnak látszódott. Azt hiszem, a jelenlévők közül mindenki szerette volna elkerülni a beleülést. Bejött a tanár úr az előkészítőbe, és érdeklődött, ahogy létem felül. Erre mit lehet mondani? Odahívott a masszív ülő alkalmatossághoz, és helyjel kínált. Beleültem, és éreztem, hogy szűkülni kezd a hátsóm. Különböző tűméretek kerültek szóba. Izgatottan tekintettem körül. Aztán lepattant egy ampulla teteje, és mohón kezdte inni annak tartalmát a fecskendő. Egy erős fénysugarú lámpa világított az arcomba, fejemet hátra kellett szegni, rá a fejtartóra. A tanár úr egészen közel hajolt a képemhez, méről jövő szuszogását kifogástalanul hallottam. Mutatta a kezével, hogy melyik irányba nézzek, mereven. Az orrom előtt megjelent az injekciós tű, hű, de melegem lett tőle, aztán egy erős szúrást éreztem a szemzug sarkában, és feszítő erejű szérum hatolt be a fejembe, a szemcsont csak úgy recsegett. Pillanatokon belül totál leizzadtam, és forróság lett úrrá rajtam. Megkönnyebbülten sóhajtottam fel, amikor kihúzta a tűt a doki. Szerencsére vége van az egész kálváriának, gondoltam, de túl korán. Két másik helyre is benyomta azt az utálatos tűt. Hangot nem adtam ki, fejemet sem akartam elkapni, nem is tettem. Azt nem állítom, hogy hatnyőszörgést nem hallhattak a közvetlen közelemben lévők, de azt is csak azok, akiknek igen kifinomult volt a hallásuk. Baromi szarul éreztem magamat abban a nyomorult cégben, igazi kínzás volt, olyasmi, mint a kerékbetörés. Bár igaz, nem tudom, hogy milyen az, hiszen legalább azt megúsztam. A beinjekciózott szememre gézlapot tettek, és megkértek, hogy ne túl erősen, de nyomjam rá a szememre. Visszaültem a padra, és kértem egy pohár vizet. Nagyon jól esett. Néha odajött hozzám valaki, levette a gézlapot a szememről, és megkért, hogy nézzek jobbra és balra. Akkor még nem tudtam, hogy mi a fenének kell körbejáratnom a szememet, de megtettem a kedvéért. Hogy ne maradjon titokban a miért, ezért elmondom. Csak akkor szabad elkezdeni az operációt, ha nem mozog a szem. Ugyanis, ha műtét közben megmozdulna a kuksi, és épp vágnák, akkor helyrehozhatatlan baj történhetne. Bejött a beteg kísérő, karom fogott, és elindult velem oda. A műtő előterében kézmosók sorakoztak, a ruhafogason megrengetek köpeny lógott, alattuk pedig kalusni jellegű lábbelik sorakoztak. Speciális tárgyak voltak, és vizslató szemmel tekintettem körül, vajon hol lehet a tanár úr. De ember legyen a talpán, aki fel tudta volna ismerni, hiszen a műtőben tartózkodóknak csak a szemét lehetett látni. Az előtérből jobbra fordultunk, és két műtőasztalt vettem észre. Az egyik fölé ketten is hajoltak, ott már folyt a munka. Két lépcsőfokra léptem fel az elém tett alkalmatosságon, aztán előbb ráültem a műtőasztalra, majd hanyat feküdtem rajta. Előbb nyaktól lefelé takartak le egy lepedővel, majd a lábamat is bebugyolálták. Hoztak küklopsznak való terítőt is, aminek a közepén egy lyuk tátongott. Azt az arcomra terítették úgy, hogy az operálandó szemem fölé kerüljön a kivágás. Úgy becsomagoltak, mintha karácsonyi ajándéknak akartak volna a fa alá tenni. Felkapcsolták a műtőlámpát, aminek az erős fénye szinte teljesen elvakított. Persze a szabadon maradt érzéstelenített szemmel korán sem tökéletes a látás. Akkor már csak füleltem, és egyszer csak hallom a tanár úr mély hangját. Megpaskolja a vállamat, és megdicsér az érzéstelenítő injekció beadása közben tanúsított férfias viselkedésemért. Miközben tesz és vesz, hozzám szól, ha fájdalmat éreznél az operáció közben, akkor nyugodtan szóljál. Hümmögtem valamit a lepedőhegy alól, biztosan értette. Feszültem feküdtem, mert nem tudtam, hogy mi és mikor fog következni. Mivel el voltam zárva a levegőtől, és a hatalmas fényerejű lámpa is ontotta a meleget, ezért kerestem egy kis kaput a helyzetemhez képest. Mivel nagyon keskeny volt a műtőasztal, kissé lelógattam róla a kezemet, és levezetésképpen mozgatni kezdtem az ujjaimat. Nem tehettem sokáig a lazításnak kiváló mozgást, mert a szemembe szuszogott valaki. Vakító fény tódult be a szemembe, mert valamilyen eszközzel kipeckelték. Langyos folyadékot öntöttek rá, még a fülembe is jutott a lefolyó sterilizálóból. Halkbeszédet és tompa hujjak jelenlétét érzékeltem. Egy-egy szúró érzés belém nyilalt, de bőven kibírható volt. Talán sajnáltam, hogy nem láthatom a saját operációmat, de az is igaz, hogy még annál is szívesebben fociztam volna a majom ketrecben. Meglepődtem, amikor ollót kért az asszisztenstől a tanár úr. Aztán halk nyiszálást hallottam, készröhely ollóval vágják a szememet. Azért kell rést nyitni a szivárványhártya felső szélénél, hogy ki tudjon folyni a felesleges folyadék. Egyébként fisztula képző műtétnek hívják az ilyen fajtát. Az operáció közben beszélgetett a két doki, de közben csak odafigyelnek rám is. Mertem remélni. Többször rákérdezett a tanár úr, hogy érzek-e fájdalmat. Mindig nemet válaszoltam, mert apró nyilallásokon kívül mást nem éreztem. Többször is tompa nyomást észleltem a szememen. Elképzelhető, hogy akkor segítettek ujjal, hogy kipréseljék a fölösleges folyadékot a szemcsatornából. Nem sokkal később tűt és cérnát kért a tanár úr, és bestoppolta a szememet. Na, a varrást azért éreztem, szorítottam is, amit lehetett, de nem jaj veszékeltem. Milyen remek fiú ez a Lacika? Hallom a tanár úr szájából. Hát persze, hogy az vagyok, gondoltam magamban. Már az utómunkálatok folytak rajtam, nagy megkönnyebbülésemre a pecket is kivették a szememből. Újra láttam, igaz furcsán. Azonban nem nézelődhettem sokáig, mert puhagészt tettek a szememre, rávatta került, majd arra egy alumínium takaró. Egyébként te a szűrőnek nevezték azt a betegek. Kivugyoláltak a csomagolásból, és megkeresték a papucsomat is. A tanár úr hangos, dicsérő jelzővel szólt hozzám, ami nagyon jól esett. Véleményem szerint is derekasan megálltam a helyemet a műtőasztalon. Bekísértek a kórterembe, és aznap már nem volt szabad felkelnem. Jó érzés volt a meleg ágyban feküdni. Bejött egy nővérke, és érdeklődött a hogy létem felől. Csendesen mondtam, hogy minden oké, és hamarosan elaludtam. Valamelyik látogatás alkalmával anyukám a következőt mesélte. Felkereste a tanár urat, hogy érdeklődjön nála a műtéttel kapcsolatban, meg más miatt is. Pozitív eredményről számolt be a tanár úr. Aztán hozzátette, a maga fia úgy viselkedett egész idő alatt, hogy sok felnőtt példát vehetne róla. Az osztálytársaim érdeklődve fogadtak a suliban, hiszen 3 hétig voltam távol. Elmondtam, hogy mindkét szememet megoperálták. Nagyot bámultak, amikor meghallották, hogy rést vágtak a szememen. Amikor meg arról meséltem nekik, hogy a végén még össze is varták tűvel és cérnával, akkor mosolyogva faképnél hagytak. Második évemet jártam a középiskolában, amikor elérkezett a téli szünidő ideje. Az elmúlt hónapok kontrollvizsgálatai újból azt jelezték, hogy tartósan magas a szemnyomásom. A hirtelen megindult nagy kamaszkori fejlődés kihatással volt a kialakult helyzetre. Nagy megdöbbenésünkre anyukámmal azt hallottuk a tanár úr szájából, hogy december 31-én feküdjek be a klinikára. Józan belátás szerint igen nagy idétlenségnek tűnt a kijelentés, hiszen ki fog foglalkozni velem az ünnepek alatt. Dühös voltam, nem, mintha szilveszteri bulira lettem volna hivatalos. Ellentmondani persze nem mertünk, így nem maradt más hátra, az év utolsó napjának reggelén szégyenszemre elindultam a klinikára. Volt is kisebb csodálkozás megjelenésemkor a nővérke részéről, de hamar túltette magát az ügyön. Alig lézengett valaki az osztályon, nagyon bánatos képet vágtam, amikor anyukám magamra hagyott. Fájt a szívem, hogy amíg mások trombitálnak a körúton, addig nekem a kórteremben kell lemésztődnöm. Volt nagyobb tétje is a kórházban létemnek. Ugyanis arról szólt a bevonulás, hogy kiderüljön, elkerülhető-e még az újabb operáció? Nem szerettem volna újból a szike alá kerülni, mert bőven elég volt az alig 2 éve történt beavatkozás emléke. Este felé kimentem a klinika hatalmas lépcsőházába, és onnan néztem a távolban húzódó József körutat. Aztán lementem a kapuba, hogy hallgassam a vidám trombitaszót. Érdekes látványt nyújthattam, december utolsó napján, hiszen köntösöm alól pizsamanadrág lógott ki. Összehúztam nyakamnál a köntös gallérját, és megpróbáltam dacolni a tél hideg leheletével. Néhány vidám hangulatú fiatal ment el előttem az utcán, szánalmas látványt nyújthattam. Aztán csak győzött az esti fagy didergető hatása, és becsuktam magam mögött a kórházdög nehéz kapuját. Bánat ellen legjobb orvosság az alvás, és átaludtam magamat a következő évbe. Vége lett az ünnepeknek, beindult a kórházi nagyüzem. Addig mérték a szemnyomásomat, amíg megszületett a haditerv irány a műtő,